Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 130. Zsoltárt énekeljük. A 130. Zsoltárunkat mind a 4 versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy hozzád fordulhatunk. Kérünk arra, hogy te az uraknak ura legyél itt közöttünk, és hajolj le hozzánk, és te készítsd el a mi szívünket az igédnek meghallására, befogadására, követésére. Kérünk arra, hogy te légy az, aki bennünket bűnbánatra juttatsz, és utána kegyelmed jó hírével megvigasztalsz. Köszönjük te néked, hogy kegyelmed örökkévaló a téged félőkön, és hogy nem csak egy kis körre terjed ki a te kegyelmed, hanem sok-sok emberre kiterjed. És köszönjük, hogy nem csak az életünk egy részére, hanem az egész életünkre kiterjed, te drága kegyelmed. Magasztalunk téged azért, hogy ha megsokasodik a bűn, a kegyelem még inkább megsokasodik mi rajtunk. Köszönjük néked a te túláradó kegyelmedet, amivel hozzánk fordulsz. Kérünk téged arra, hogy áld meg mostani együttlétünket, és készítsd bennünket karácsony ünnepének az ünneplésére. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvassuk az Efézusi levél 5. részéből, a 8. versből, illetve a 8. verstől a 17. versig terjedő ige szakaszból. Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt levele 5. részében, a 8. verstől így olvassuk Isten igéjét. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban, mint világosságnak fiai úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, és igazságosságban és igazságban van, meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jönnek. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. Kedves testvérek! Ahogy tegnap este azzal kezdtük, hogy Isten emlékeztetett bennünket arra, hogy mik vagyunk, ha Jézus Krisztuséi vagyunk, által az ő gyermekei lettünk. És abból, hogy mi az ő gyermekei lettünk és családtagjai lettünk, abból következik egy bizonyos magatartásforma. Itt most, ahogy felolvastuk ezt az igét, Pál apostol először, illetve a Szentlélek először megint arra emlékeztet, hogy ha mi Jézus Krisztuséi lettünk hitáltal, akkor mi más emberekké lettünk. Mi a világosságnak a fiaivá lettünk. A világosságnak a gyermekeivé lettünk. Tehát fontos megint ez a kiinduló pont, ami egyébként Pál apostolnak az etikájában, szabad így mondanunk, az erkölcstanában újra meg újra visszatér, hogy szüntelen emlékezteti a hívőket, mielőtt bármilyen erkölcsi dologra tanácsolná őket, bármilyen cselekedetet mondan nekik, mindig megmondja nekik, hogy ti kik vagytok. Ti az Istennek a gyermekei vagytok. Ti a világosságnak a fiai vagytok, és mivel azok vagytok, akik kegyelemből, Jézus Krisztus által, ezért ebből következik egy bizonyos magatartásforma. Egy új élet. Hát most ezt mondja, régen sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban. Hogyan élnek a világosság fiai? Ez a ma esti kérdés. Ha világosság fia vagyok, akkor először is teremnem kell a világosságnak a gyümölcsét, így mondja itt az apostol. A világosságnak a gyümölcsét. Ez a világosság gyümölcse kifejezés, ez egy ilyen kevert metafora, mert a fény meg a gyümölcs az nem nagyon jön össze úgy, de mégis összejön, hogyha arra gondolunk, hogy a fénynek azért nagy hatása van arra, hogy milyen gyümölcs terem egy fán. Hát akik a világosság fiai, azok az Úrnak a világosságában élnek. Az Úr jelenlétében élnek. És az Úr világosságában, az Úr jelenlétében élő hívő embereknek az életében meg kell, hogy jelenjenek a világosságnak a gyümölcsei. Kell, hogy ez meglátszódjon az életükön. Pál apostol azt mondja itt, hogy akik az Isten világosságában élnek, azokon megjelenik, hogy így mondjam, a világosságnak, az Istennek, vagy az Úr Jézus Krisztusnak, ahogy tetszik, legalább három vonása. Itt elmondja a jóságot, elmondja az igazságosságot és az igazságot. Egyszerűen kiábrázolódik rajtuk Istennek, a világosságnak, vagy az Úr Jézusnak, a világ világosságának, ezek a vonásai megjelennek rajtuk. És nem csak, hogy így rajtuk, hanem megjelenik az ő cselekedeteikben is ez. A hívő embereknek, az Isten gyermekeinek a cselekedetei, azok, hogy így mondjam, ebbe a három dologba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A jóságba, az igazságosságba és az igazságba ágyazottan. Ebben a közegben kell, hogy megjelenjenek. Kell, hogy magukon hordozzák ezeket az ismérveket. Cselekedeteink a jóságnak a cselekedetei kell, az igazságosságnak és az igazságnak a cselekedetei kell, hogy legyenek. Pál apostol nem részletezi itt ezeket a dolgokat, nem mondja meg, hogy ez micsoda, konkrét cselekedeteket nem nevez meg, de nem is kell, hogy megnevezze. Az a lényeg, hogy a hívők értsék, hogyha ők az Isten jelenlétében, a világosságnak a jelenlétében élnek, akkor az azt jelenti, hogy a világosságnak a tulajdonságai kell, hogy minden cselekedetükbe megjelenjenek. Jóság, igazságosság és igazság. Hogyha valami cselekedetünk nem fér bele, hogy így mondjam, ezekbe a kategóriákba, nem hordozza ezeket az ismérveket, akkor azok a cselekedetek azok nem illenek a világossághoz. Azok nem is tőle származnak, azok máshonnan jönnek, azok a sötétségnek a cselekedeteik. Láttam egyszer egy ilyen képet Hollandiában, ami paradicsomokat szortírozott. Belöntöttek egy csomó paradicsomot, aztán mindegyik a megfelelő helyen esett ki. Az első osztályú ezon a lukon, a másik lyukon, és így tovább. Valahogy a gép meg tudta állapítani bizonyos dolgokból, hogy melyiknek hol kell kipottyani, és az a paradicsom ott pottyant ki. Megfelelt az ismérveknek, akkor ott esett ki. Ugyanúgy van ez is, mint ahogy mi kimegyünk a piacra, akkor mit tudom én, akarunk venni egy kis almát, akkor megvan a fejünkben, hogy milyen egy egészséges alma. És aztán ott kezdünk válogatni, és meg tudjuk ítélni a színéből, a szagából, meg egyéb a látványból, hogy ez most milyen. Rohadt, vagy félig jó, vagy kukacos, vagy milyen. Az Úr ránéz a mi cselekedeteinkre, és ha ő azt látja, hogy a cselekedeteink, meg mi is ránézhetünk, cselekedeteink azok a jóság, az igazságosság és az igazság kritériumának megfelelnek, akkor átmentek a próbán, ha szabad így. Akkor azok a világosság cselekedete, meg nem felelnek meg, akkor nem mennek át, akkor a sötétség cselekedetei azok. Tehát ha mi az igazságban, illetve az Isten világosságában állunk, akkor a cselekedeteinket kell, hogy ez alapvetően meghatározza. Ezeket a cselekedeteket, amiket mondom, itt nem részletez az apostol, majd máshol részletezi, ezeket a cselekedeteket azt mondja az ige, hogy akkor kell teremnünk, amikor eljön az ideje. Tudjuk, hogy minden gyümölcs termésnek van ideje, megvan, hogy mikor terem az alma, szilva, körte, stb. A világosság gyümölcsének a termésére, tehát Isten szerint való cselekedeteknek a termésére időpontok vannak meghatározva. Itt azt olvassuk, hogy az Áron is, így mondja Károly, hogy Áron is megvegyétek az alkalmatosságot. Ez az alkalmatosság szó, ez az, amire most figyelünk. Ez az eredeti szövegben kairosz szó. Ami azt jelenti, hogy egy Istentől elkészített időpont valaminek a véghez vitelére. Tehát nekünk egy bizonyos Isten szerint való cselekedetet akkor kell véghez vinni, amikor annak Isten elhozta az időpontját, a kairoszát. Ezeket az időpontokat, amiket Isten készített el egy jó dolognak a megcselekvésére, ezeket az időpontokat nekünk meg kell venni. Az eredeti szöveg szerint itt is ex agorazo, ami a piacon való vásárlást jelenti. Vagyis az azt jelenti, hogy annak érdekében, hogy mi egy adott időpontban megcsináljuk azt, amit Isten kíván tőlünk, áldozatokat is kell tudni hozni. azokat meg kell venni, azokat a pillanatokat. Hogy ki tudjuk használni azokat a pillanatokat, azért árat, valami árat kell fizetnünk. Valami árat kell fizetni. Az, hogy mi a gyülekezetünkben, vagy az otthonunkban, vagy a munkahelyünkben véghez visszük egy adott pillanatban azt, amit ott véghez kell vinnünk az Isten szerint, azért nekünk árat kell fizetni. Az nem megy olyan egyszerűen. De az Isten fiait, a világosság fiait az jellemzi, hogy ők áron is megveszik az alkalmatosságot. Mégpedig azért, mert tudják, hogy a napok gonoszok. Így mondja az apostol. Ez több dolgot is jelenthet. Az egyik azt jelenti, az egyik értelmezés szerint a keresztények nagyon jól tudják azt, a világosság fiai nagyon jól tudják azt, hogy egy olyan világban élnek, amit a gonosz tart az uralma alatt, a sátán tart az uralma alatt. Ez a világ a sátánnak a birodalma, hogy szabad így mondanunk. A gonoszság átjár mindent. És tudják azt, hogy ebben a gonosz világban, amiben élnek, ebben a gonosz világban a hátralévő időt, ami addig vissza van még, hogy Jézus visszajöjjön, addig a pillanatig minden időpontot ki kell használniuk arra, hogy az Isten akaratát véghez vigyék. Akkor is, ha ez sokba kerül nekik. Van egy olyan értelmezés is, hogy a napok azért neveztetnek itt gonosz, nem azért neveztetnek gonosznak, mert hogy a világ egyébként is a gonoszságnak a hatalmában van, és ezért a napok is gonoszok, hanem azért, mert a napok elviszik a lehetőségeket. Ez is egy szép és jó magyarázatnak tűnik. A napok gonoszok, mert egyszerűen elviszik magukkal a lehetőségeket. Isten elkészített egy lehetőséget ma egy jó cselekedetre, ha nem csinálom meg, akkor az elmúlt az a lehetőség. Majd lehet, hogy holnap jön vissza, de nem biztos, hogy holnap visszajön. Ha én a világosság fia vagyok, akkor tudatában élek annak, hogy vannak ilyen elmenő lehetőségek az orrom előtt. Isten elkészített dolgokat, amiket ott meg kell csinálni, nem csinálom meg, elment a vonat. Lemaradtam róla. Nekem ki kell használni, és áron is meg kell venni azokat az alkalmakat, amiket maga Isten készített el nekem. Hogyha én ezt csinálom, akkor így nevez a Biblia, hogy bölcs vagyok. Aki ezt csinálja, az egy bölcs ember a Biblia szerint, itt mondja az apostol. Ha meg nem csinálom, akkor meg bolond vagyok, ezt mondja. Bolond az az ember, aki a hívő ember is, aki egyszerűen nem gondol arra, hogy a napok gonoszok, elmennek a lehetőségek, vagy a másik dolog, hogy jön vissza az Úr, és egyszer lejár az ideje mindennek ebbe a gonosz világba, és lehet, hogy valamit nem fogunk megcsinálni, valamit elmulasztunk megtenni, amit meg kellett volna csinálni, mert az Isten elkészítette az idejét, de én elmulasztottam, mert lusta voltam, trehány voltam, és nem akartam semmit áldozatot hozni azért, hogy azt a dolgot, amit az Úr elkészített, azt megtegyem. Az ilyen ember az egy bolond ember, azt mondja itt az apostol. A bölcs hívő az, aki kihasználja az Istentől elkészített pillanatokat, és megteszi, amit akkor kell neki tennie. Most kérdés az, hogy egy kicsit tovább lépjünk, hogy találom én meg azt, hogy mit kell egy adott pillanatban csinálni. Hogy találom meg azokat a gondolatokat, azokat a szavakat, azokat a tetteket, amik megfelelnek a világosságnak, az én uramnak. Hogy találom meg ezeket? Beosztottként, vezetőként, gyülekezetbe, otthon, magányos emberként, családos emberként, gyerekként, szülőként. Hogy találom meg ezeket a dolgokat? Most erre a kérdésre is válaszol az apostol. Azt mondja itt, hogy először is meggondolva, megvizsgálva, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Ezt mondja először. Ez a meggondolva vagy megvizsgálva szó, ez azt jelenti tényleg, amikor elmegyünk az orvoshoz, és akkor ott minket egy alapos vizsgálatnak vetnek alá. És az orvos kutat, keres, hallgatózik, nézeget, megvizsgál alaposan bennünket. Vagy ha elvisznek egy fényképet egy műért, vagy egy festményt egy műértőhöz, akkor az megvizsgálja, hogy nem egy hamisítvány, ez és akkor forgatja, nézegeti, összehasonlítja az eredetivel. Valójában ez egy igazi? Meg kell vizsgálnunk, hogy amit teendők vagyunk, az kedvese az Úrnak, tetszik-e neki, örömet okoz-e neki. A másik dolog, amit mond az apostol, megértsétek, hogy mi legyen az Úrnak akarata. Ez egy imperatívus itt a Bibliában, egy felszólítás. Gondolkozzatok, vizsgálódjatok, és értsétek meg, hogy mi legyen az Úrnak az akarata, ezt mondja. Értsétek meg, mi legyen az Úr. Folyamatos megértésről van szó, mert egy ilyen jelen idejű imperatívusról van itt szó az eredetiben. Folyamatosan meg kell érteni a hívőknek, hogy mit akar az Úr. Törekedniük kell arra, hogy megértsék. Ezt a kettét egymás mellé állítjuk. Mit kell, hogyan tudjuk meg, hogy egy adott pillanatban mit kell csinálnunk? Úgy, hogy meggondolva azt, hogy mi legyen kedves az Úrnak, megértjük. Folyamatosan megértjük, hogy mi legyen kedves az Úrnak, és mi az ő akarata. Megvizsgálva, megértsétek az Úrnak tetsző dolgot, amit véghez kell vinnetek egy adott pillanatba. Most ebben a két dologban, testvérek, ami közös, feltűnnek nekem, és biztos többünknek is feltűnik, hogy Pál apostol az értelmünket aktivizálja. Hív embereknek az eszét aktív. A meggondoláshoz is az eszünket kell használni. Ugye? Meg a megértéshez is az eszünket kell használni. Az Isten egy értelmes személy, Biblia szerint, Jézus Krisztus is az, és bennünket az értelmünkön keresztül fog vezérelni. Nem azt mondja nekünk az apostol, hogy majd ráéreztek erre a dologra, hogy mit kell, mi az Úrnak kedves akarata. Nem ezt mondja. Majd úgy ösztönösen tudni fogjátok, hogy mi az Úrnak a kedves. Nem ezt mondja. Hanem azt mondja, hogy vizsgáljátok meg, és értsétek meg, hogy mi legyen az Úrnak kedves akarata. A hívő embert ezért bennünket, ha világosság gyerekei vagyunk, nem az érzelmeink vezérelnek, nem a pillanatnyi nagy meglátásaink, pillanatnyi hangulataink, érzéseink, misztikus megvilágosodások, ilyen impulzusok, nem is a szituáció igazgat el bennünket, hogy mit kell csinálnunk, hanem ha a világosság fiai vagyunk, akkor mit mond nekünk az apostol? Gondoljátok meg, hogy mi legyen az Úrnak kedves, és értsétek meg, hogy mi legyen az Úrnak kedves akarata. Isten testvérek, úgy látjuk a Bibliában, hogy leszoktatja a hívő embereket arról, hogy ilyen impulzív emberek legyenek. Akkor most úgy érzem, hogy ez lenne a helyes, akkor azt csinálom. Máskor úgy érzem, hogy az nem lenne, és akkor nem csinálom. Volt ilyen impulzív ember a Bibliában elég, Mózes is egy ilyen impulzív ember volt. Úgy érezte, hogy neki most föl kell lépni, és ott ütnie kell, és le kell vernie azt az egyiptomit. Isten el is vitte a pusztába, azt 40 évig ottan gondolkozhatott rajta, hogy az impulzusai irányítják őt, vagy Isten irányítja. Ott van Péter apostol. Ő is egy nagyon impulzív ember volt, úgy érezte, hogy most mondani kell, most csinálni kell, aztán úgy ment és csinált, és az Úr Jézusnak le kellett őt fékeznie. Nagyon mélyre engedte, amikor háromszor megtagadta ugye őt, nagyon mélyre engedte buknia a saját impulzusai miatt, mert az Isten gyermekeit nem az impulzusaik, a belső lelki nagy megérzéseik, meg hangulataik, meg nem tudom mik vezérlik, hanem azt mondja az apostol, hogy ha a világosság fiai vagytok, akkor vizsgáljátok meg, és értsétek meg, hogy mi legyen az Úrnak az akarata. Számomra kicsit különös, hogy sokszor hívő emberek idegenkednek ettől, és azt mondják, hogy ez racionalizmus. Ez nem racionalizmus. A racionalizmus az, amikor valaki az eszét függetlenítve Istentől használja. Itt szó sincs erről. Szó sincs racionalizmusról, racionalitásról van szó. A hívő embereknek az eszét, nekünk az eszünket kell használni abban, hogy megértsük, hogy egy adott pillanatot mire készített el az Isten, és nekünk ott akkor azt véghez kell vinni. Nem vagyunk racionalisták, de racionálisak kell, hogy legyünk. Megvizsgálván értsétek meg, hogy mi legyen az Úrnak a tökéletes akarata. Nagyon fontos itt még a racionalitással, meg racionalizmussal kapcsolatban, hogy a hívőnek az értelme annyira nem független az Istentől, hogy azt mondja neki az apostol, hogy azt keresd az eszeddel, hogy mi legyen kedves az Úrnak, illetve mi az ő akarata. Azt vizsgáld meg, hogy mi az ő akarata. Az eszedet arra használd, hogy azt tudd meg, hogy mi az ő előtte kedves dolog. Az, hogy mi kedves az Úrnak, hogy így mondjam, vagy mi az ő akarat, azt nem nekünk kell kitalálni. Olyan értelemben, hogy egy általános útmutatásban ő maga kijelentette nekünk, hogy mit akar. Itt van a Bibliában az ő általános akarata kifejtve. Utána pedig, testvérek, az a csodálatos dolog, hogy az Isten lelke, az Istennek a lelke, a gondolkozó hívő embernek az eszét valahogy úgy vezérli, úgy megvilágosítja, hogy meg tudja érteni,
hogy egy adott élethelyzetben mit kell neki csinálnia, mit kell mondania, vagy éppen mit nem. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy a lélek az egyes élethelyzetekben rá tud minket vezetni arra, hogy mit kell csinálnunk, csak erre rá kell bízni magunkat. Rá kell bízni magunkat arra, hogy az Úr az ő lelke által, a fiúság lelke által majd konkrétan meg fogja nekünk mutatni, hogy egy adott helyzetben mit kell csinálni. Rávezet bennünket. Tehát az értelmünket használni kell, nem Istentől függetlenül, hanem elmélyülve az ő drága kijelentésébe, egyre jobban meg kell ismernünk az ő általános akaratát, és aztán majd a Szentlélek egy koordináták között szépen elirányítgatja a mi életünket. Kicsit olyan ez, mint amikor megyünk ilyen turista útra, és előttünk van egy térkép, amin nagy vonalakban látszódnak az utak, de azért a térképen nincs rajta, hogy most akkor egy adott 2 méteren belül most mekkorát kell majd ugranom, vagy merre kell kanyarodnom. Ott akkor kell ugye megtalálnunk a helyes megoldást, amikor ott vagyunk. A térkép nagyjából mutatja a dolgokat, de kis apró részleteket nem. Az Isten igéje nagyjából mutatja nekünk a dolgokat, a kis apró részleteket meg az Isten lelke, a fiúság lelke majd megmutatja nekünk. Ezt mindjárt tapasztaljuk is, de úgy gondolom, hogy mindezeket fontos tudatosítani is magunkban. Ide kapcsolnám még a 15. versnek a figyelmeztetését is, mert ez is nagyon fontos. Itt azt olvassuk, hogy meglássátok annak okáért, mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Na most ez is egy nagyon érdekes vers, amit kétféleképpen is lehet fordítani. Az egyik fordítás, illetve a két fordítás különbsége onnan adódik, hogy szerepel ebben egy kis szócska ebben a versben, az akribosz szócska, és kérdés, hogy az hova tesszük, mihez csatoljuk. Az egyik lehetőség az, hogy ezért pontosan meglássátok. Az akribosz ez azt jelenti pontosan. Pontosan meglássátok, hogy mi kedves az Úrnak. Pontosan meglássátok. Ez azt jelenti akkor, hogy amielőtt bármit csinálunk, alaposan el kell gondolkozni, és kérni az Úr vezetését, hogy mit kell csinálnunk. Mielőtt bármit teszünk, mondunk, előtte megvizsgáljuk. Pontosan megvizsgáljuk, hogy hol van a szögnek a feje. Hova kell ütni. A másik lehetőség, az akribuszt a járáshoz illesztjük, ezért meglássátok, hogy pontosan úgy járjatok, ahogyan kell. Károlynak a fordítása az egy kicsit itten zögykölődik, mert ez olyan értelmetlennek tűnik, hogy meglássátok, hogy mi módon okkal járjatok. Ez nem jó, nem értjük így, hogy mit jelent. Arról van szó, hogy ha lássátok meg, hogy pontosan úgy járjatok, akribosz, pontosan úgy járjatok, ahogy az Úr akarja tőletek. Pontosan azt csináljátok, üssetek a szög fejére. Tehát az első esetben, mielőtt a szögfejére üttök, nézzetek meg, hogy hol a szögfeje, alaposan gondolkozzatok el, hogy mi az Úrnak az akarata, mi kedves neki. A második esetben, miután már megértettétek, hogy mi, utána üssetek rá, és pontosan azt csináljátok, amit mondott nektek. Ugyanúgy, mint a zsidóknál, mondja Isten, hogy amit mondtam nektek, mind azt szorosan megtartsátok. Csináljátok azt, amit én mutatok nektek. Tehát nagyon fontos dolog ez, hogy ha mi szeretnénk tudni, hogy egy adott pillanatban mit kell csinálnunk, akkor kell elgondolkoznunk, hogy mi lenne ott az Úr előtt kedves dolog. Meg kell vizsgálnunk ezt a dolgot. Alaposan. És kell az eszünket használni, hogy megértsük, hogy mi legyen az Úrnak az akarata. Persze valahol bejön ebbe a képbe az, hogy mi ismerjük az Úrnak az általános akaratát, ami a Bibliában van, és bejön a képbe az is, hogy ott van a Szentlélek, aki meg rávezet minket egy adott helyzetbe, hogy mit kell csinálni. Mielőtt csinálunk valamit, pontosan gondolkozzunk el. Mikor a cselekvése kerül a sor, pontosan azt csináljuk, amit az Úr akar tőlünk. Ezt mondja. Világosság fiait ezek jellemzik. És aztán itt egy kicsit még tovább lép az ige, és megmutatja azt is, hogy mi lesz ennek a következménye. A hívő emberek így élnek. Ha mi így élünk, járunk a világosságban, a világosság cselekedeteit véghez visszük az Isten által kijelölt pillanatokban, akkor a környezetünket fogjuk megfeddeni, ezt mondja itt az ige. meg fogjuk feddeni a környezetünket. A környezetünk ugyanis egy sötét környezet, ahol a sötétségnek a cselekedeteit viszik véghez az emberek, és nekünk ezeket az embereket meg kell, hogy így mondjam, feddeni. Ezt egy kifejezett parancsként kapjuk itt. Fedjétek meg őket, intsétek meg őket, és ha mi tényleg azt csináljuk, amit az Úr akar, meg fogjuk feddeni. És inteni fogjuk az körülöttünk él embereket a saját gonoszságaik miatt. Lehet, hogy néha szóban is kell intsük őket, és figyelmeztetnünk egy-két gonosz tettükre, de nem erre utal elsősorban az apostol. Hanem ha nézzük az igét, akkor kiderül, hogy arra utal, hogy egyáltalán azzal, hogy egy hívő ember ott van, ahol van, és a világosság fiaként ott jár kell, és csinálja, mit mond neki az Úr, ezáltal az ő léte által megfeddi a környezetét. Meg kell, hogy fedje a környezetét. Inti a környezetét. Leleplez, így mondja, a sötétségnek a cselekedeteit. Persze, hogy le. Ha valahol meggyújtunk egy kis lámpácskát, akkor mindjárt meglátjuk, hogy mi van ott. A hívő embernek az Isten szerint való cselekedetei leleplezik a körülötte élő embereknek az istentelen cselekedeteit. Egész valónk, hogy így mondjam, egy nagy leleplezése lehet és lesz is a környezetünknek. Hogy ez így történik, arról valójában nem is tehetünk. Nem tehetünk róla. A világosság nem tett róla, hogy szétoszlatja a sötétséget, és leleplezi a sötétség titkait. Az Úr azt akarja, hogy mi így jelenjünk meg a világban, mint az ő fiai, mint a világosság fiai, menjen át a mi cselekedeteinkön az ő jósága, az ő igazságossága, igazsága, és a környezetünk lelepleződik a maga gonoszságában, istentelen cselekedeteiben. Így, hogy így mondjam, nem tehetünk róla, hogy a világban zavaró tényezők leszünk. Ha nem vagyunk zavaró tényezők, akkor ottan velünk valami nagy probléma van. Hogyha kicsit még alaposabban megvizsgáljuk itt az igét, akkor azt is észreveszünk, hogy nem csak az történik a hívők által, hogy leleplezik a környezetük gonoszságát, hanem még egy másik dolog is történik. Az történik ugyanis, hogy így mondja az apostol, hogy minden, ami napvilágra jő, világosság. Ezen a magyarázat nagyon sokat gondolkoztak, hogy mit jelenthet ez. És arra jutottak, és ezt én is úgy elfogadhatónak találtam, hogy amikor Isten gyermeke ott van valahol, akkor nem csak leleplezi a környezetet, hanem az Isten felé viszi azokat az istentelen embereket, akik ott vannak körülötte. Lehet, hogy ez első pillantásra nem látszik, vagy nem tapasztaljuk ezt, de mégis nem csak, hogy leleplezzük a gonoszságokat, hanem így mondja például a Stott, hogy visszatartjuk és megváltoztatjuk a gonosztevőket. Az egyik angol fordítás szerint a világosság világossággá teszi azt, amit a fényével beragyog. Tehát amikor mi ott vagyunk sötét lelkű, hogy így mondjam, emberek között, sötét cselekedetek vesznek körül bennünket, és mi ott csináljuk, amit az Úr akar, nem csak leleplezzük őket, hanem visszük őket az Úr felé. Egy evangélizáló ereje van, hogy így mondjam, annak, hogy mi cselekesszük az Úr akaratát valahol. Lehet, hogy ezt mondom, nem tapasztaljuk, mert inkább azt tapasztaljuk, hogyha mi csinálunk valamit az Úr szerint, akkor többiek fölháborodnak, nem értenek meg, és a legkevésbé is az látszik, hogy őket az Úr felé terelnénk. De itt is az Úr igéjében kell bíznunk. Hogyha mi azt csináljuk, amit az Úr mond nekünk, és beragyoghat rajtunk keresztül az Isten fénye az emberek életébe, lehet, hogy először fölháborodnak, meg idegesek lesznek, meg ránk támadnak, de mégis alapvetően az Isten felé visszük ezeket az embereket. A világosság láthatóvá teszi a sötétség titkait, és világosságot hoz létre maga körül. Ilyenkor aztán, amikor ott vannak körülöttünk ezek az emberek, akár a munkahelyen, vagy családban, vagy nem tudom, hogy hol, ahol mozgunk, jövünk, megyünk, élünk, akkor ezek az emberek ott föl is szólítatnak arra, itt is a gyülekezetben felszólítatnak arra, hogy támadjanak föl a halálból, ébredjenek fel a halálból, és fölragyog rájuk a Krisztus. tehát lelepleződnek, ugyanakkor az Úr elkezdi őket vinni maga felé, mi általunk, de fel is szólítja őket. Támadj fel a halálból, ébredj fel, támadj fel a halálból, és rád ragyog a Krisztus, és te is egy világosság forrás leszel, a világosságnak a fia leszel te is. Nos, testvérek, előttünk van itt a mai szakasz, ami nem egy könnyű szakasz az Efézusi levélnek, sokszor szokták félremagyarázni, és ritkán is szokták magyarázni, én legalábbis elég sok igehirdetés kötetet nézegettem, de nem nagyon találtam erről semmit. Én alaposan elgondolkozhattunk ezen a szakaszon, ami ugye szívünkre helyezi, hogy mi a világosságnak a fiai vagyunk. És ott állunk a világ világosságának a jelenlétébe. Az Úr Jézus Krisztusnak az összes gondolatát, cselekedetét, megnyilvánulását jellemezte a jóság, az igazságosság és az igazság. Ami az ő jelenlétében, a mi cselekedeteinket is jellemeznie kell ugyanezeknek a vonásoknak. És ha ilyen cselekedeteket viszünk véghez, akkor teremjük a világosságnak a gyümölcseit. Na akkor fölvetődik mindjárt a kérdés, de hogyan találjuk meg ezeket? Akkor Pál válaszol nekünk, úgyhogy megvizsgáljuk, hogy mi legyen az Úrnak kedves akarata. És megértjük, hogy mi legyen az ő kedves akarata. Ebben az íge által ő maga megadja az alapvonalakat nekünk, és a lelke által pedig rávezet minket, hogy mit kell csinálnunk. Nagyon fontos, hogy bölcs hívőként mi tényleg megtaláljuk egy adott pillanatban, az életünknek egy adott pillanatában, egy adott helyen azt a cselekedet, amit ott Isten elkészített, és azért a cselekedetért, hogy az megtörténjen, áldozatot kell hoznunk. Valamiről le kell mondanunk. Valamit háttérbe kell tennünk. És azt kell véghez vinni. Ha ezt cselekesszük, akkor a környezetünkbe, mint egy kis világító fényforrás leszünk, leleplezzük a környezetünknek a gonoszságát. De segítjük is őket az Úr felé, és nem utolsó sorban lehet, hogy rajtunk keresztül kell megszólalni annak az üzenetnek, hogy hát kezdj egy új életet, támadj fel a halálból, és a Krisztus rád is rád ragyog, kedves szomszéd, vagy embertárs, vagy gyülekezeti tag, vagy munkatársam. Segítsen bennünket a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus, hogy az ő világosságában járva teremhessük a világosság gyümölcseit. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy azt mondtad, te vagy a világ világossága, és köszönjük, hogy te ragyogtál be a mi szívünkbe, a mi életünkbe is. És köszönjük néked, hogy nem csak egyszer beragyogtál, hanem ott is maradtál a te világosságoddal. És köszönjük néked, hogy bennünket a te fiaiddá tettél, hogy legyünk a világosságnak a fiai. Köszönjük néked azt, hogy te azt is mondtad egyszer a tanítványaidnak, a tieidnek, hogy ti vagytok a világ világossága. És köszönjük, hogy ez ránk is igaz. Ha a tieid vagyunk, akkor mi vagyunk a világ világossága. Köszönjük te néked azt, hogy te elkészítettél nekünk cselekedeteket, amiket megtalálhatunk, és amiket egy adott pillanatban véghez kell vinnünk, és véghez is vihetünk. Urunk, kérünk, hogy segíts a te igédben elmélyülni, és megérteni a te akaratodat. Segíts, hogy az eszünket használni tudjuk, amikor kell, és világossá legyen előttünk, hogy mit kell tennünk. Kérünk a te lelkednek a munkáját, hogy világosítsa meg szüntelen előttünk, hogy mit kell gondolnunk, mit kell mondanunk, mit kell csinálnunk. Köszönjük néked, hogy te használni akarsz bennünket ebben a hitetlen és sötét világban. Oda tettél egy családba, egy környezetbe, egy munkahelyre, hogy ott világítsunk, és továbbadjuk a te fényedet. Úrunk, látod, hogy milyen sokszor nem mi hatunk a környezetünkre, hanem az hat rejánk, és alkalmazkodunk, és közösséget vállalunk a sötétség cselekedeteibe. Kérünk ezért, bocsáss meg, és kérünk arra is, hogy most tisztogass meg bennünket, hogy tényleg tovább áradhasson a szívünkből, az életünkből, egész valónkból a te világosságod. Úrunk, kérünk, hogy vidd a mi embertársainkat, akik hitetlenségben élnek, magadhoz közelebb. És kérünk, hogy segíts bennünket bátran felszólítani őket, hogy térjenek meg te hozzád, hogy ők is a világosság fiai legyenek. Kérünk téged arra, Úr Jézus, hogy áld meg a szívünkben ezeket az igéket, és munkáld azt, hogy odaszállhassuk magunkat arra, hogy a Te akaratodat, a jó, az igaz és igazságos akaratodat, azt cselekedjük. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most az éjszakába magunkat, kérünk, vigyázz ránk, otthonainkra, családtagjainkra, és készítsd el a holnapi ünneplésünket, hogy békességben és a Te szeretetedben tudjunk együtt lenni. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A világosság fiai vagytok, járjatok úgy, amint illik elhivatástokhoz. Amen. Testvérek, a holnap esti alkalmat hirdetem, amit, ha Isten segít, akkor holnap 4 órakor kezdünk. Tehát szeretettel hívunk és várunk mindenkit a holnap 4 órakor kezdődő együttlétünkre. Most a záró énekünk a 467. ének, 467. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgálja vagy. 467, mind az 5 versével énekeljük el ezt az éneket.